És utha magtalanyát, Karimú avatára.
És utha magtalanyát, Karimú avatára.
Kariba vibitha vidha, abhutha vihára.
Kariba vibitha vidha, abhutha vihára.
Vaikuntha jnáhiye lilára pracára.
Vaikuntha jnáhiye lilára pracára.
Sesilila kariba yate mora chamatkára.
Sesilila kariba yate mora chamatkára.
És utha bhakta anya karimu avatára.
És utha bhakta anya karimu avatára.
Kariba vibitha vidha abhutha vihára.
Kariba vibitha vidha abhutha vihára.
Vaikuntha jnáhiye lilára pracára.
Vaikuntha jnáhiye lilára pracára.
Sesilila kariba yate mora chamatkára.
Sesilila kariba yate mora chamatkára.
És utha bhakta anya karimu avatára.
És utha bhakta anya karimu avatára.
Kariba vibitha vidha adbhuta vihára.
Kariba vibitha vidha adbhuta vihára.
Vaikuntha jnáhiye Sesilila kariba yate mora chamatkára.
Sesilila kariba yate mora chamatkára.
Mataji?
És utha bhakta anya karimu avatára.
Kariba
vibitha vidha abhutha vihára.
Vaikuntha
jnáhiye lilára pracára.
Sesilila kariba yate
mora chamatkára.
Ezek. Sutha bhakta.
Sutha bhakta.
Tiszta bhakták.
Tiszta bhakták.
Lanyán.
Lanyán.
Elvinni.
Elvinni.
Karimu.
Karimu.
Tenni fogom.
Tenni fogom.
Avatára.
Avatára.
Inkarnáció.
Inkarnáció.
Kariba.
Kariba.
Tenni fogom.
Tenni fogom.
Vibitha vidha.
Vibitha vidha.
Különféle.
Különféle.
Adbhuta.
Adbhuta.
Csodálatos.
Csodálatos.
Vihára.
Vihára.
Kedvelések.
Kedvelések.
Vaikuntha ágyé.
Vaikuntha ágyé.
A Vaikuntha bolygókon.
A Vaikuntha bolygókon.
Náhi.
Náhi.
Nem.
Nem.
Jéjé.
Jéjé.
Bármi.
Bármi.
Lilára.
Lilára.
A kedveléseknek.
A kedveléseknek.
Pracsára.
Pracsára.
Hirdetve.
Hirdetve.
Szé-szé.
Szé-szé.
Azok.
Azok.
Lilá.
Lilá.
Kedvelések.
Kedvelések.
Kariba.
Kariba.
Végezni fogom.
Végezni fogom.
Játé.
Játé.
Amelyben.
Amelyben.
Móra.
Móra.
Enyém.
Enyém.
Csamatkára.
Csamatkára.
Csodálkozás.
Csodálkozás.
Srila Prabhupád fordítása. Magammal hozom egy tiszta bhaktákat, alászállok. Csodálatos mulatságokban veszek majd részt, olyanokban, melyek még Vaikunthán is ismeretlenek. Hirdetni fogom a kedveléseket, amelyek még engem is ámulatba ejtenek. Magammal hozom egy tiszta bhaktákat,
magammal hozom egy tiszta bhaktákat,
és alászállok.
Alászállok.
Csodálatos mulatságokban veszek majd részt,
csodálatos mulatságokban veszek majd részt,
olyanokban, melyek még Vaikunthán is ismeretlenek.
Olyanokban, melyek még Vaikunthán is ismeretlenek.
Hirdetni fogom a kedveléseket.
Hirdetni fogom a kedveléseket.
Amelyek még engem is ámulatba ejtenek.
Amelyek még engem is ámulatba ejtenek.
Srila Prabhupád magyarázata. Az Úr Krisna, az Úr Csétanya formájában arra tanítja baktáit, hogy fokozatosan fejlődjenek a tiszta vonalú szolgálat szintjéig. Így hát szabályos időközönként megjelenik baktaként, hogy különböző csodálatos tettek részese legyen, amelyeket magasztos filozófiája és tanításai festenek le. A lelkivilágban számtalan vajikont a bolygó van, és az Úr ezek mindegyikén tiszteletteljes módon végzett szolgálatot fogad el örök baktáitól. Éppen ezért az Úr Sri Krisna bemutatja legbensőségesebb kedveléseit, úgy, ahogyan azokat transzcendentális birodalmában élvezi. Ezek a kedvelések annyira legrincselőek, hogy még az Urat is vonzák, aki így az Úr Csétanya formájában ízleli meg őket. Amagyán,
Gyána Csana Salakaya, Csak Súrú Mirata Néna, Taszmán Sri Ura Vinamá.
Gyána Sri Krisna Csétanya, Prabhu Nityananda,
Sri Advaita Vedanta,
Sri Vasadi Bhora Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tehát itt vagyunk a negyedik fejezetben, ami az Úr Csétanya Mahaprabhu megjelenésének bensőséges okait tárja fel. És ahogy már beszéltünk róla, most az első 14, amivel kezdi a Csaritamrita Krishna Dasa Kaviraj Gosvami, ugye a Mangalácsadon, ami a Csaitanya Csaritamritának, azokon a verseken megyünk sorba, és azokat fejti ki, azok által magyarázza el nekünk először ugye azt, hogy Sri Csaitanya Mahaprabhu maga Krishna, aztán utána megjelenésének belsőséges, vagy külsőséges okait, külsődleges, azok másodlagos okait, és akkor most tér rá arra, hogy mik a bensőséges, ez az elsődleges okai az Úr Csaitanya megjelenésének. És akkor ez az 5-ös és 6-os vers magyarázata, amivel most ebben a fejezetben foglalkozunk, ez a Rádhá Krishna Pranaya Vikritir Hadinishvati Rasmád, Ékát Maná Vapibubi Purá Déha Bédam Gató Dó Csaitanyákyam Prakatamat Hunan Tadvajam Csékyam Áptam Rádhá Bává Gyúti Szuvalitam Nomi Krishna Svarupa. Ugye ez a vers így szól, Sri Rádhá és Krishna szerelmi kedvelései az Úr belső gyönyörödő energiáinak transzcendentális megnyilvánulásai. Noha Rádhá és Krishna azonosságokat tekintve egyek, örökre külön váltak egymástól. Most a két transzcendentális személyiség újra egyesült Sri Krishna Csaitanya formájában. Leborulok előtte, aki Simati Rádháni érzéseivel és testszínével jelent meg, holott ő Krishna maga. És akkor a következő, a 6. verset is magyarázza. Csirágyája pranajomani már két risó válnajaj vász várjóén adbúta maduri már két risó máma díja szok, és elszém ad anubavatam két risó léti lophát, ad bávágyam szamagyami sacsigarba szintó harindu. Azaz, arra vágyva, hogy megértse Rádharáni szerelmének dicsőségét, a csodálatos tulajdonságokat önmagában, amelyeket egyedül Rádharáni ízlel meg szeretetén keresztül, s a boldogságot, melyet Rádhá akkor érez, amikor megtapasztalja az ő szerelmének édes ízét, Hari, a legfelsőbb Úr, Rádharáni érzelmeivel gazdagon megáldva megjelent Simacsi Sasidévi méhéből, ahogyan a hold kelt föl az óceánból. Ugye, ezeket mindig el fogom ismételni, amikor tartom ebben a részben a leckét, mert ezek nagyon-nagyon fontos versek. Tehát akkor a magyarázatban, ezzel kapcsolatban azt magyarázza Srila Prabhupád, hogy az Úr Krishna azért jön, az Úr Csaitanya azért jön el, vagy az Úr Krishna azért jön el Csaitanya formájában, hogy megtanítsa a baktáit, hogy hogyan kell fokozatosan fejlődnie az odaadó szolgálatban. Ugye ezt is magyarázta még a legelején, Krishna Dasa Kaviraj Gosvami, hogy ugye az Úr Krishna és az Úr Csaitanya egyszerre jelenik meg. Mindig együtt jelennek meg, mégpedig úgy, hogy az Úr Krishna megjelenik a Dvapara jogának a végén, és akkor a rákövetkező Kali jogában jelenik meg az Úr Csaitanya. És akkor az Úr Krishna pedig mindig Brahmán minden napjában egyszer jelenik meg. És hogyha utána számolunk, akkor ez elég hosszú idő, mert ugye az ezer csatúr jogát jelent, ami, hogyha összeadjuk, akkor az 1000-szer, 12000-szer, 360, azaz 4 milliárd 320 millió évenként, és ez még csak a nappala az Úr Brahmának, mert az éjszakája az ugyanilyen hosszú, tehát 2-szer 4 milliárd 320 millió évenként jelenik meg az Úr Krishna és az Úr Csaitanya az univerzumban. Úgyhogy elég ritkán lehet vele találkozni. Sok-sok életet el lehet addig morzsolni, amíg esélyünk van rá, hogy összefutunk vele. Úgyhogy ez most egy különlegesen, ebből a tábladból különlegesen lehet érzékelni, hogy milyen szerencsénk volt, még csak 500 évvel ezelőtt volt itt az Úr Csétanya. Jó, és akkor, hogy a fokozatos fejlődést. Tehát két dolgot magyaráz itt, hogy a fokozatos hogyan lehet fejlődni az odaadó szolgálatban, ezt magyarázza a baktáinak. Másrészt pedig, hogy a lilákat, hogy a saját liláit ugye bemutassa, a legbensőségesebb liláit bemutassa, amik még saját magát is lenyűgözik, még saját magát is vonzák. Ugye az odaadó szolgálatban való fokozatos fejlődés, ezt is szintén magyarázza előzőleg, az előző versekben, amikor azt mondja Krisztodász Kavirás Bosszani, hogy az odaadó szolgálatnak három szintje van. Ugye van a általános bakti, van a vidha bakti, azaz a kevert bakti, ez ugye a karma joga, jnana joga, gyána joga, buddhi joga, stb. Amit Krisna is mondja ez a Bhagavad Gita-ban. És van ugye a shuddha bakti, a tiszta odaadó szolgálat. Aztán, hogyha egy kicsit tovább elemezzük a dolgot, akkor ezt ugye igazából ezt a tudományt, az odaadó szolgálat tudományát Rupa Goswami fejtette ki nekünk, az odaadás nektárja, vagyis a Bhakti Rasamrita Szindhuban, ahol ő két kategóriába vonta össze ezt a három kategóriát, ami igazából valójában két kategória, hiszen elméleti bhakti az nem létezik, vagy tiszta bhakti van, vagy kevert bhakti van. Elméletileg bhakti, alapszintű bhakti az kevert bhakti. Tehát, hogy nincsen vagy tiszta bhakti, vagy kevert a bhakti. Ezt értjük? Tehát igazából két beosztása van a bhaktinak, ahogy Rupa Goswami is elmondja az Anyavilásita Sunyam című versében, hogy van a parama bhakti, vagyis az uttama bhakti, ami a tiszta odaadó szolgálat, és van a bhakti, az általános értelemben vett bhakti, ami ugye nem mentes különböző szennyeződésektől, azaz kevert, vagy misra, vagy sutha, vagy vidha bhakti. Ezek a elnevezések vannak rá, különböző ácsárjáktól. Ezt most nem magyarázom, mert nem ez a fő témánk, ezt gondolom mindenki érti, hogy mi a különbség a tiszta és a kevert odaadó szolgálat között. Röviden az, hogy a tiszta odaadó szolgálatnak nincsen más motivációja, mint Krisna érdektétele és öröme. A kevert odaadó szolgálatban meg még ott van a saját önző motiváció, valami fajta vágy, amivel keveredik, valami fajta önző vágy, amivel keveredik a tiszta vágyunk. És ettől lesz nem tiszta, hanem kevert. És akkor hogyan lehet fokozatosan fejlődni az odaadó szolgálatban, hogyan lehet eljutni erről a kevert odaadó szolgálatról a tiszta odaadó szolgálatra. Ezt ugye szintén Rupa Goswami egyik verse alapján, ezt kibontva Viswanath Chakravarti Thakur mutatja be a Madhurya Kadambiniben, és az mivel kezdődik? Mindenki tudja. Sratá, ugye? Hit. Kezdődik egy kis hittel, aztán szaduszanga, ami hit arra ösztönzi a baktákat, hogy társadnak a baktákkal, akkor vajanakria, amikor a bakta avatást kap, és elkezdi végezni az odaadó szolgálat folyamatát. Anartanidhi, nagyon erőteljesen tisztítja magát a rossz tulajdonságaitól, vagy a értéktelen dolgoktól, amiket rossz szokásaitól, amik megakadályozzák, hogy tiszta odaadó végezzen. Aztán elér a nista, a szilárd szintre. Ugye ez igazából ez a szadanabaktinak az erőssége, hogy eljutott bennünket a nista szintre. Aztán a nista szint után következik a rucsi, ami mit jelent? Íz. Megjelenik az íz az odaadó szolgálatra. Aztán az ászakti, ragaszkodás, elkezd valaki ragaszkodni hozzá, és aztán felugrik a következő szintre, ami a bába bhakti, és aztán innen eléri a prémát. És persze a prémának, a bábának is, és a prémának is nagyon sok beosztása van még, nem csak ilyen egyszerű a dolog, de azt majd a Rupa Goswami magyarázza a Bhakti Rasamrita Szindhu második, harmadik és negyedik részében. Tehát az egy nagyon-nagyon bonyolult tudomány. De az a lényeg, hogy ezeken a szinteken keresztül lehet fejlődni, és igazából azt mondjuk, hogy a nista szint az, amikor valaki már el tud kezdeni ténylegesen tiszta oldalú szolgálatot végezni. Ez még mindig a szadona bakti szintje, mert ugye egészen a bábáig a szadona bakti van, szadona baktit gyakoroljuk. De ez már a rúcsi ászakti, ez már igazából a raganuka baktinak a valószínű megjelenése. Jó. Aztán a másik dolog, hogy a lelki világban számtalan Vaikuntha bolygó van, és az Úr ezek mindegyik ilyen tiszteleteljes módon végzett odaadó szolgálatot fogad el a baktáitól. Igen ám, de a Vaikuntha bolygókon fölött a lelki világ is ugye rétegődik, tagozódik, a Vaikuntha bolygók fölött, ahogy az Úr Nárayana formájában tiszteletteljesen, mint királyként, királyi hangulatban imádják, ami ugye nem a legmagasabb rendű odaadás, hanem ott van fölötte Goloka a Vrindában, az Úr Krisnának a bolygója, ahol ő személyes, legvégső, eredeti formájában van jelen. Igen ám, de ahogy már magyaráztuk párszor, Goloka Vrindában is rétegződik. Tehát nem, hogy rétegződik, de különböző helyekre osztik, tehát különböző helyekre bontható. Azt szerint, hogy a bakták milyen kedveléseket mutatnak be, és milyen kapcsolatban vannak Krisnával. Nagyon-nagyon sokféle hely van, de három fő beosztást szoktak mondani, hogy középen ilyen ezer szélmú lótusz, tehát Goloka Vrindában van közepén, mint egy ezer szélmú lótusz, azt úgy hívják, hogy Gokula. És az a jellegzetessége, hogy itt Krisna Svakia bávában van jelen. Tehát házassági hangulatban van jelen a gópikkal. Akkor ezt veszi körül, ezt a gókulát veszi körül, mint egy ilyen négyszög Vrindában, Goloka Vrindában, vagy az, hogy Vrindában. És itt Krisna Shyama Sundar formájában van jelen, és a Parakia bávát gyakorolja, ami a szeretői hangulat, ugye? És igazából ez a fő hangulata Goloka Vrindávannak. Tehát az első osztályú, elsődleges, legfőbb hangulata. És Shyama Sundar ugye a legeredeti valaki a Krisnának. És Krisna Gokula beli alakja, ahogy Gokulában van, ugye a legbelső magban, az Shyama Sundarnak a kiterjedése. Tehát, és akkor a Vrindávani társainak, szintén a Gokulabeli társai Krisnának azok is a kiterjedései. Próbáljuk követni? Elég bonyolult a hangzik, pedig nem olyan bonyolult. Tehát Vrindávanban van jelen Krisna Shyama Sundar formájában, amit ugye a Parakia bhava jellemez, a szeretői kapcsolat, a gópikkal való szeretői kapcsolat jellemez, és ez az ős legeredetibb formája, legmagasabb rendű legeredetibb formája Krisnának. És a Gokulabeli Krisna, ahol ugye házasságra lép a gópikkal, az Shyama Sundarnak a kiterjedése, és így a társai is, a Vrindávanbeli társainak a kiterjedései. De a harmadik rész, ami körülveszi Vrindávant és Gokulát, az a Svétadvípa, ugye? És itt pedig Krisna milyen formájában él? Az oltáron, akikről beszélünk ma, az Úr Csétanya formájában, az Úr Góra Sundar formájában, és az az érdekesség, hogy Góra Sundar nem kiterjedése Shyama Sundarnak, hanem úgy van, hogy Shyama Sundar és Góra Sundar egyszerre van jelen. Tehát ő Krisna maga, csak egyszerre Shyama Sundar és Góra Sundar alakjában. Tehát Krisna egyszerre Shyama Sundar és egyszerre saját maga szolgálja, ugye? Mint Góra Sundar. És így társai is egyszerre vesznek részt Vrindávanban, ugye a kedvelésében, és követik, vagy hát vannak jelen, mint szolgái Svétadvípán. Ugye ezt is úgy nehéz megérteni, de Krisnának semmi sem lehetetlen. És ez is magyarázza, hogy Sáma Szundar és Góra Szundar egyenrangú. Tehát, hogy nem hierarchia van közöttük, hiszen kettő ugyanaz, Krisna maga, csak egy másik hangulatban. Tehát ott a Madhurya hangulatban van, Vrindávanban Madhurya hangulatban van, még Svétadvipán Ódarja, azaz a könyörületesség hangulatában van. De mindig egyszerre van jelen. Itt is megjelenik, meg ott is megjelenik. És akkor ezt ugye az anyagi világban van, inkarnációjában is látjuk, hogy itt is mindig egyszerre jelenik meg, bár időben nem egyszerre, hanem egymás követően, de mindig, amikor jön Krisna, akkor jön Chaitanya Mahaprabhu is. És amikor lejön az anyagi világba Krisna, akkor általában, ugye a fő hangulatában, az elsődleges, az originális hangulatában jön le, mint Vrindávanai Krisna. És akkor ilyenkor mindig beleolvadnak a gokulai alakjai is, gokulai kiterjedései is. Tehát azokat is tartalmazza, amikor jön az anyagi világba. De mivel a fő inkarnáció Krisna a Vrindávanai hangulatában, ezért elsősorban ugye a Parakia bábát mutatja be és hirdeti. Vagy hát az elsődleges, és az ácsárják is azt tartják elsődlegesnek. De ugyanakkor meg feleségei is vannak, és feleségül is, tehát meg is nősül. De ezek a feleségei valójában mindig a gópik. Gópik, akik megjelennek, mint feleségek. Ezt ugye nagyon szépen látjuk Krisna Sangati, Sivarama Svetmarajú, Krisna Sangati című könyvében. Tehát, hogy valójában mindig a benne rejtőző, gopikban rejtőző feleségek azok, akiket feleségül vesz Krisna, amikor itt van az anyagi világban, a Prakata lilában. Jó. És aztán ugye jönnek a lilák, az anyagi világbeli lilái, amiről azt mondja, hogy olyan csodálatosak, hogy az Úr Chaitanya lilái olyan csodálatosak, hogy még ő maga is kíváncsian ízleli meg, és nagyon nagy élvezettel ízleli meg a saját liláit. És akkor az egyik ilyen lila, ami nagyon komplex, és nagyon sok szinten bemutatja az Úr Chaitanyát, és a kapcsolatait a baktáival, ez a Mahaprakás lila. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy a Sarta Praharia Bhava, vagyis a 21 óráig tartó extázisa az Úr Chaitanyának, amit Vrindávan Dász Thakur ír le a Chaitanya Bhagavatban. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos lila. Most ezt fogom elmesélni. Ez az én kedvenc lilám Chaitanya Mahaprabhuval. És ugye ez akkor történt még, amikor Navadvipban volt Chaitanya Mahaprabhu, és Sivász Thakur házában bemutatták minden éjjel a Sankirtan jobbját, tehát közösen énekelték és táncoltak a szent névre, és szentelet énekelték és táncoltak. És aztán egy időben egyszer csak az Úr Chaitanya úgy elég gyakran extázisbe esett, és akkor megnyilvánította az Úr Vishnu formáját, hogy azonos az Úr Vishnuval, és akkor felült a trónra, de úgy öntudatlanul, tehát hogy a külső tudatát elveszítő, hogy belső extázisban. Tehát ő maga nem tudott róla, hogy ezt teszi, hiszen az Úr Chaitanya ugye rejtett inkarnáció, és ő maga sohasem hirdette úgy magát, mint ő Krisna. Eltekintve attól az időszaktól, amikor még kisgyerek volt, még fiatal volt, amikor ugye sok évődésben ez fontos elemet játszik, hogy hát én vagyok Krisna, nekem áldozol, hát akkor most mit akarsz itt. Tehát, de aztán felnőtt korában igazából ezt mindig rejtette, és mikor a baktái mondták neki, akkor is csak befogta a fülét, és nem akarta hallani, és nem azonosult ezzel külsőleg, vagy látszólag, de valójában a belsőséges társainak volt néhány alkalom, amikor megmutatta magát, Krisna formájában, vagy négykarú Vishnu formájában, de ez volt az egyetlen alkalom, amikor tartósan, 21 órán keresztül, külső tudatában megmutatta őt, hogy ő egyenlő Vishnuval, és nem csak azt mutatta meg, hogy egyenlő Vishnuval, hanem számos más inkarnációját is bemutatta a baktáknak. Tehát egymás után bemutatta a különböző inkarnációit a baktáknak. De az egész dolog úgy kezdődött, hogy ugye egy nagy kirtan volt, nagy esti kirtan, és akkor Chaitanya Mahaprabhu egyszer csak felült a trónra, és akkor megnyilvánította az Úr Visnu formáját. És akkor a bakták egyből ugye hódolatokat ajánlották, és extázisba estek, és egyből úgy érezték, hogy a Vaikuntha már is a Vaikunthán vannak. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, kinyilvánította, hogy akkor kezdődhet a fürdetési ceremónia, kezdjék el énekelni a fürdetési mantrákat, és akkor kezdődjön a ceremónia, és akkor úgy kezdődött, hogy hagyományosan ugye Gangesz-vízzel fürdetik, és Chaitanya Mahaprabhut is Gangesz-vízzel fürdeti, és elkezdték Srivasta Kur szolgái, szolgáló lányai elkezdték hozni a Gangeszről nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok Gangesz-vizet. És ugye általában 108 pohár, vagy 108 pot vízzel öntözik meg, vagy fürdetik meg a murtikat, amikor fürdetnek. De Chaitanya Mahaprabhut sokkal-sokkal-sokkal több vízzel fürdetik, folyamatosan hozták a vizet, és akkor ezt a vizet átszűrték, és aztán ízesítették kámforral, olajokkal, akkor mit szoktak még belerakni? Mindenféle szantálpéppel, tehát mindenféle kedvező dologgal, amit bele szoktak tenni a fürdető vízbe. És akkor elkezdték fürdetni az Úr Chaitanyát. Először ugye ki kezdte el fürdetni? Vajon? Az Úr Nityananda kezdte el fürdetni, úgyhogy a fejére öntötte ugye a vizet, aztán Advaita Ácsárja, Srivasták úr, és aztán a bakták mindegyiket. Tehát minden bakta lehetőséget kapott arra, hogy fürdesse az Urat. És akkor közben ugye a védikus mantrákat énekelték, a Purusa Suktát énekelték, tehát sok minden más védikus himnuszt is. És aztán amikor ugye véget ért a fürdetési ceremónia, akkor megtörölték az Úr Chaitanyát, és szépen megtisztították a trónt, és szépen felöltöztették, új ruhát kapott, elrendezték a haját, virágfüzéreket tettek a nyakába, olajakkal bekenték a testét. Tehát, hogy minden ilyen nagyon szépen ékszereket raktak rá, és akkor minden ilyen nagyon fenséges hangulatban, ahogy ugye az Úr a murtikat imádják, fenséges Vaikuntha hangulatban, azt mind megkapta az Úr Chaitanya is. És aztán utána, ugye, hogy jöttek mindenki ajándékokkal, minden bakta hozta az ajándékait, különböző gyöngyöket, ékszereket, akkor tálakat, kámfort, olajokat, parfümöket, tehát mindenféle dolgokat. Ugye ez hagyományosan a védikus társadalomban, ezek jelentik az értéket, és ezek jelentik az igazi ajándékot, amikor valakit meg akarunk ajándékozni. És ugye tudjuk, hogy az Úr Chaitanya nagyon szeret ajándékot kapni a baktáitól, az Úr Krisna is nagyon szeret ajándékot kapni a baktáitól, úgyhogy ne fogjuk vissza magunkat, amikor lehetőség van arra, hogy Krisnának ajándékozzunk, mert ő igazán szeret ajándékot kapni. Tehát, hogy ez nem kell most abból gondolnunk, hogy mi szerények vagyunk, és hát mi ugye ajándékot adni jó, mint kapni. Tehát ezt tanuljuk, egy normális család mondja, ezt mindenki ezt tanulja, hogy ajándékot adni jobb, mint kapni, ami így is van, de azért azon nagyon szeret ajándékot kapni. Úgyhogy lehet ezzel neki örömet szerezni. Tehát jöttek sorba, hozták az ajándékokat, és aztán az Úr Chaitanya egyszer csak megállt és mondta, hogy akkor hozzatok nekem enni, most akkor enni kérek. És a bakták jöttek sorba, iszonyatos tumultus keletkezett, mert mindenki hozta azt, ami éppen talált, és akkor rohantak a piacra, és ott is felvásároltak mindent, és akkor főztek, és eszeveszettől hozták a Gangesz-vizet, és képzeljétek el, hogy az Úr Chaitanya mindent, amit hoztak, ott a szemük láttára megevett. Tehát, hogy nem az, hogy csak úgy ránézett, és akkor minden ott maradt, és majd a bakták ugye megtisztelik a Mahaprasadamot, nem, hanem mindent elfogyasztott. Tehát mindent megevett és mindent megivott, amit hoztak. Tehát töménytelen és számtalan mennyiségű dolgot elfogyasztott. És aztán következett az a rész, ami a legizgalmasabb volt ebben a bálvában, vagy ebben a Mahaprakás vilában, hogy az Úr Chaitanya sorban szólította a baktáit, és mindegyikkel kapcsolatban felfedte, hogy mi volt az a dolog, amikor ő megjelent számára, és ő nem is tudta, hogy az Úr Chaitanya az, aki megjelent neki, és aki segített neki bizonyos nehéz élethelyzetekben. Először ugye azt mesélte el Srivász Thakurnak, Srivász Panditnak, azt a bizonyos nagyon emlékezetes történetet, amit ugye Niranjan Swami Maharaj szokott nekünk mesélni részletesen és nagyon nagy élvezettel, amit mi nagyon nagy élvezettel hallgatunk, amikor Devananda Pandit iskolájába járt, ugye Srivász Thakur, Srimad Bhagavatam leckéket hallgatni a Navadvipban. És akkor ugye Srivász Thakur tiszta bakta, és mindig, amikor hallotta a Srimad Bhagavatamot, akkor extázisbe eszélt, elkezdett kiabálni, és elveszítette az eszméletét. És mivel Devananda Pandit nem mondhatni, hogy egy tiszta bakta volt, és a tanítványai sem voltak tiszta bakták, ezért úgy rossz néven vették, hogy mit csinál ez az ember itt, mint zavarja itt a komoly tanulmányokat, és kirakták. Tehát megfogták, és kirakták az utcára. És amikor Srivász Thakur magához tért, akkor ugye ez egy kicsit szégyenletes helyzetnek értékelte ezt a dolgot, és akkor nagyon szomorúan hazament, és akkor kicsit depresszióba esett ettől az egésztől, hogy ő most akkor nem hallgathatja a Srimad Bhagavatamot, és úgy visszavonult, és úgy magányosan tengette az idejét, kicsit depresszióban, és akkor mi történt? Mondta az Úr Csétanya Srivász Thakurnak. És akkor, látva ezt a szomorú állapotodat, én megjelentem a szívedben, és a szíveden keresztül felébresztettem a vágyat arra, hogy a prémát a Srimad Bhagavatam olvasásával, és akkor megint elkezdted olvasni magadtól a Srimad Bhagavatamot. És ez én voltam, aki beléptem a szívedbe, és visszaadtam ezt a prémát. És akkor persze, amikor Srivász Thakur ezt hallotta, mert ugye ezt a történetet nem tudta rajta kívül más, hát ez nyilvánvaló, hogy csak azt tudhatta, aki ezt, tehát csak az Úr Csétanya tudhatta ezt, hogyha ezt a dolgot. És akkor Srivász Thakur persze egyből extázisba esett, és akkor a bakták általában ezeket az extatikus tüneteket nyilvánították meg, hogy könnyeztek, akkor ilyen nagyon gyorsan, nagyon mély és nagyon gyorsan vették a levegőt, ugye, tehát sírtak, leestek a földre, elájultak, hemperegtek, tehát ez a mind az extázisnak a jelen. És aztán ezután jött ugye egy másik bakta, aki késett, és akkor éppen beesett a Mahaprakás vilára, és akkor a Csétanya Mahaprabhu egyben mondta neki, akkor gyere és adjál nekem ételt, adjál nekem valamit enni, és akkor az a bakta is jött valamit enni, hozott neki valamit gyorsan enni. És akkor Csétanya Mahaprabhu mondta neki, hogy emlékszel, amikor egyszer nagyon beteg voltál, és jött egy orvos, aki megbetegedett a lázadból, és ott ült az ágyad mellett, na az az orvos, az én voltam. És akkor ez a bakta is nagyon nagy extázisba esett ettől. És persze, hogy visszaemlékezett rá, és akkor ez a baktáknak is ugye nagyon-nagyon-nagyon nagy visszajelzés volt arra, hogy az Úr Csétanya velük van, és hogy az Úr Csétanya mindig megvédi őket minden körülmények között. Aztán egy harmadik történet, ami Gangadász Pandittal történt, ez is egy nagyon ismert dolog, hogy ugye abban az időben a muszlimok üldözték a brámanákat. Tehát ez nem volt egy ritka jelenség, hogy a muszlim katonák, muszlim uralkodók üldözték a brámanákat, a hindukat. És akkor ugye Gangadász Pandit is menekült a hinduk el, vagy a muszlimok elől, és egy nagyon-nagyon az egész családjával menekülnie kellett, és akkor odaért a Gangeszhez, nem tudott átmenni, mert nem volt révész, nem volt csónak. És akkor ez egy nagyon-nagyon szorult helyzet volt, és már Gangadász Pandit azon gondolkozott, hogy akkor inkább feladja a testét, beleugrik a Gangeszbe, és feladja a testét, és nem fogja végignézni azt, hogy a családját bántják, vagy a családját kiírtják a muszlimok. És akkor nagyon-nagyon aggódott, és nagyon imádkozott Gangadász Pandit, és egyszer csak jött egy csónakos. Jött egy csónak, és akkor mondta neki, hogy hát gyertek át, viszlek benneteket. És akkor a Gangadász Pandit mondta, hogy ó, hát köszönöm szépen, hát mindenemet odaadom neked, amit csak tudok, és mindent felajánlok neked. És akkor átvitte őket a révész, és akkor eltűnt a révész. És akkor mondta az Úr Csétanya, hogy emlékszem erre, hogy milyen nagy aggodalom volt a szívedben, és már el akartod hagyni a testet? És akkor én ezt meghallottam, és jöttem, eljöttem Goloka Vrindávanból, és eljöttem hozzád, és átvittelek benneteket a a tűzön. Az, az a révész, az én voltam. És akkor Gangadász Pandit is ez, és ugye szokásos módon extázisba esett. És aztán egy ponton, és ez az egyik legjobb történet, ami csak létezik, Csétány Márkának mondta, hogy hol van Sridhar? Hozzátok nekem Sridhart, hozzátok elém Sridhart. És akkor hát senki nem ismerte Sridhart, hogy ki az a Sridhar. És akkor elkezdtem magyarázni Csétány Márkának, hogy menjetek ki a városba, keressétek meg, és hogyha egy nagyon ledurrant kunyhót láttok, ami hangos attól, hogy az én szent nevemet énekli, vagy kiabálja benne valaki, akkor azt a valakit, azt hozzátok elém. Az a valaki, az Sridhar. És akkor elmondta közben, miközben kimentek a bakták és keresték mindenhol Sridhart, és aztán meg is találták. És aztán ugyan persze ezek között a körülmények között, és aztán hozták az Úr Csétany Mahaprabhu elé. És akkor mondta neki az Úr Csétany, hogy emlékszel, Sridhar, hogy te, aki ugye abból élsz, hogy ilyen banán leveleket, tudjátok, a banánnak ilyen nagyon-nagyon hatalmas nagy levelei vannak, és akkor ezeket szedte Sridhar, ezért is hívták Kóla Vécsa, mert ugye a kóla, ezeket a nagy leveleket hívják kólának, és amikor így darabokra feldarabolja, és aztán ugye védikusan ezeket rakják, ez a tányér, valójában, hogyha valaki volt Indiában, akkor tudja, hogy ilyen zöld leveleken eszünk, ezek ilyen banánlevelek, tehát ezeket darabolta fel Kóla Vécsa Sridhar, és akkor ebből csinált ilyen kis tányérokat is, meg kis poharakat is, meg mindenféle ilyen izét. Tehát mondhatni azt, hogy nem volt egy nagy üzlet, nem volt egy nagy biznisz, amit csinált, de ugye ez minden nap nagy odaadással tette, és akkor ebből élt, és akkor ezt megvette, vagy leszette ezeket a kólákat, és akkor megcsinálta, és akkor kiült a kis út mellé, és ott ezeket árultam. És hát nem volt egy nagy megélhetés, hát meglehetősen szegény volt Kóla Vécsa Sridhar, de igazából mindig azt csinálta, hogy még a felét, amit annak, amit keresett, a felét az Gangesz imádatára fordította. Tehát mindenféle dolgokat, és akkor ezt felajánlotta a Gangesznek, és a másik feléből élt. És akkor mondta neki az Úr Csétanya, hogy hát igen, hogy te így élsz, és igazából emlékszel arra, hogy mennyit húzakodtunk mi annak idején? Hogy mennyit alkudoztunk és mennyit húzakodtunk annak idején? Mert hogy az a valaki, az én voltam. Mert hogy az Úr Csétanya ugye azt csinálta a Sridhara, hogy, és ez még fiatal korában volt, amikor még az Úr Csétanya ilyen bohó és ilyen nagyképű tudós volt, aki nagyképű szanszkrit tudós volt, aki állandóan mindenkit ledorong volt, és nagyon szemtelenül viselkedett. Tehát ez még azelőtt volt, hogy elment volna Gályába és avatást kapott volna. Tehát, hogy elég elviselhetetlen figura volt, és akkor a bakták nagyon aggódtak, hogy Úristen, mi lesz ebből? Hát hogy lesz ebből? Hogy lesz itt bármi is? Hogy lesz itt szemnél? Meg egyáltalán hogy lesz itt? És akkor egyik kiszabálytja az Kóla Vécsa Sridhar volt, és minden nap ment Sridharhoz alkudozni. Mert hogy ugye ő, Kóla Vécsa Sridhar az volt jellemző, hogy nagyon-nagyon korrekt volt. Azt mondta, hogy a Judistérhez hasonlóan korrekt, Judistér Maharajshoz hasonlóan korrekt. Mindig a teljesen megfelelő árat adta mindenkinek, és akkor ezt mindenki ki is fizette, mert hogy nem kellett vele alkudni, mert annyira korrekt volt. De ugye az Úr Csétanya ezt nem vette figyelembe, hanem ő mindig diszkontot, mindig engedményt akart. És mindig féláron akarta, és akkor ott húzakodott állandóan, ott alkudozott Sridharral, és akkor Sridhar meg nem értette az egész helyzetet, mert hát be kéne alkudozni, hát ennyi az ára, aztán kész. De az Úr Csétanya nagyon szemtelen volt, és akkor magyarázta, hogy én nem hiszek neked, látom, hogy te csak itt szilleled, hogy te szegény vagy, de te valójában nagyon gazdag vagy. És akkor itten sajnálod tőlem, szegény brámanától sajnálod ezeket a dolgokat, hogy miért nem adod nekem? Hát add már nekem olcsóban, hát tudom, hogy te így is megérted, tudom, hogy a másik felét a Gangesz imádatára fordítod, tehát nincsen szükséged még erre sem. És akkor ugye Sridhar nem akarta adni, és akkor az Úr Csétanya meg kiszedte a kezéből, tehát elszedte a kezéből, és akkor így húzakodtak a dolgokon, tehát így Sridhar meg vissza akarta szedni tőle, De hát, tehát amikor a gyerekek így húzakodnak valamint, ezt játszották, és akkor egy ponton túl, ugye Sidár feladta, és azt mondta, hogy jó, jó, akkor vidd. Akkor vidd, és akkor az úrcsétani mondta, hogy jó, most már nem kell. Most már nem kell. És akkor igazából az Sidár nem sértődött meg ezen, vagy nem volt, tehát nem volt ebből probléma, nem volt haragos, nem volt mérges, mert ugye az úrcsétanya annyira gyönyörű volt, tehát annyira, még amikor szemtelen volt és húzakodott és ezeket művelte Sidárral, még akkor is nagyon-nagyon vonzó volt és teljesen elrabolta mindenkinek az elméjét, tehát igazából senki nem tudott soha haragudni rá. És akkor ugye ezt emlegette neki, ezt felemlítette az úrcsétanya Sidárnak, hogy na az én voltam, aki minden nap ment, és minden nap eljátszotta veled ezt órákon keresztül ezt az alkodozást és ezt a húzakodást a nulla filléres értékű dolgokon. És aztán azt kérdezte Csétanyi Már Prabhu Sidártól, hogy oké, Sidár, akkor most kérje tőlem valami áldást. Én igazából meg akarom neked adni a 8 féle misztikus képességet, az bármikor a tiéd lehet. És akkor Sidár csak nézett, hogy de uram, hát én nem vagyok kereskedő, meg hát egyetem, mit érnék el ez? Tehát miért kell nekem ez a 8 misztikus képessége? Nem kell nekem. És akkor mondta az úrcsitán, jó, akkor a Föld király, akkor az univerzum királyává teszlek meg téged, akkor mindenfajta gazdagságot megadok neked, amit csak akarsz. És jaj, nem kérek semmit sem. És akkor mondta az úr, de hát akkor mit kérsz? Hát akkor mondd meg, hogy mit kérsz. És akkor Sidár mit mondott? Mit szoktak mondani ilyen helyzetben a tiszta bakták? Prémát?
Ez egy örökké szolgálás.
Pontosan, nem kérek semmi más, csak életről életre szolgálhassalak téged. Ugye semmi más nem kért Sidár. És akkor ugye az úr megadta ezt neki, és aztán folytatódott még végtelen ideig ez a lila, de még egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, hogy még mielőtt ezt az áldást adta volna, az úr Csétanya megmutatta a Krisna alakját Kolavécsa Sidárnak, meg a baktáknak. Tehát ott ült a trónon, és egyszer csak fekete, bőrszín fekete lett, és akkor ott volt a fuvol a kezében, és ugye mellette állt Balarám, tehát az úr Nityananda is átalakult, és mellette állt Balarám, tehát hogy megnyilvánította Krisna legbensőségesebb Krisna formáját Kolavécsa Sidárnak. Aztán persze ez a Mahaprakás oda folytatódott elég hosszú időn keresztül még, de most csak ezeket a történetek, majd egyszer máskor elmeséltem a következő etapjait a történetnek. Köszönöm, Srila Prabhupádot kihívjuk. Most nincs kérdés, már túlmentünk az időt.
Jaj!
Jaj! Jaj! Jaj!